állásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. február 25-én szerdán. A zenéket ma Birincsik Márton válogatja, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Ó, én Uram, én igaz Istenem, aki téged nem ismer, az nem is szeret. Milyen nagy igazság ez? Jaj, nekem azonban, jaj, nekem, Uram, hányan vannak, akik nem akarnak téged ismerni? Félelmetes dolog a halál órája. Azonban, jaj, én teremtőm, milyen rettenetes lesz az a nap, amelyen a te büntető igazságosságot fog megnyilvánulni. Sokszor elgondolom, Krisztusom, milyen kedvesek, édesek a te szemeid annak, aki téged szeret, és olyan koromidőn te szeretettel tekintesz rá. Meg vagyok róla győződve, hogy az olyan léleknek, amely egészen a tiéd, egyetlen olyan édes tekintet, bőséges jutalom, hosszú éveken át tartó szolgálataiért.
Hallgassák meg híreinket!
Immár 4 éve annak, hogy a szomszédban háború kezdődött. Az évfordulón a katolikus Karitász a 693. segélyszállítmányát vitte Kárpátaljára. Ezt Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke indította útjára. Mindannyian tehetünk valamit a szenvedőkért, amivel azt fogják érezni, hogy nincsenek egyedül, emelte ki Zagyva Rihárd, a katolikus Karitász országos igazgatója. Az Ukrajn elleni orosz agresszió kitörése 4. évfordulójának előestéjén hétfőn imádságban kérték a békét Ukrajna és a világ minden országa számára Budapesten a Szent Egyet közösség tagjai, és mindazok, akik meghívásukra egybegyűltek a Gát utcai Kanízius Szent Péter templomban, tudósított az eseményről a Magyar Kurír. Szőke Péter a Szent Egyet Budapest és regionális felelőse tartotta emelkedést, keltse fel az Úr Ukrajnára a béke hajnalát, kérték az imádságban. A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt, jelentette ki Semmén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán. A miniszterelnök helyettes a háború kitörésének 4. évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte, legyen bármilyen is az ukrán-magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja a menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak. Oroszország továbbra is nyitott az ukrajnai konfliktus békés rendezésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője szerint erre első körben Nagy-Britannia beavatkozása miatt nem volt lehetőség. Oroszország hírszerző információk alapján attól tart, hogy Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát. Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, nagyon szkeptikus a rövidtávú béke lehetőségével kapcsolatban. Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangoztatta, megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóság teljes és tartós békét, szögezte le. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba Kijevben, hogy a 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. A magyar kormány megtette a szükséges lépéseket, és nem fog engedni Ukrajna zsarolásának azzal kapcsolatosan, hogy a szomszédország nem indította újra a kőolajszállítást a barátságvezetéken, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a transzatlanti földgáz együttműködési csúcs találkozó előtt nyilatkozott Washingtonban. Aláhúzta, Magyarország kiegyensúlyozott, minden földrajzi irányba kapcsolatokat fenntartó energiapolitikát folytat, hiszen ez az ország ellátás biztonságának legfőbb garanciája. A tárcavezető a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Paladinónak. Ő a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivője. A barátság kőolajvezeték leállását az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadások okozták, közölt az Európai Bizottság szóvivője. A helyreállítás a biztonsági helyzet miatt nem zárult még le, a munkálatok a biztonsági helyzet függvényében rendszeres orosz támadások mellett haladnak, tette hozzá Anna Kajza Itkonen, a Portfólió gazdasági portál tudósítása szerint. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését, mondta Varga Mihály. Csak az elfogadott opciót tárgyalták, az volt az egyetlen, jelezte a jegybank elnök. A 24.hu portál beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség bennfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult egy a MOL-lal kapcsolatos ügyben. Január 27-én megszakadt az orosz olaj Magyarország felé irányuló szállítása, ez követően került sor részvények értékesítésére. A MOL NRT 4 vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetsége szerint a barátságvezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs elmondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz lettünk az ég a folytatásban, egy-egy zápor, hódarazápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0, napközben aztán 10 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa előszót írt a Béke veled című könyvhöz, mely beszédeit gyűjti össze angol nyelven. Csak a békés szívek építhetnek igazságos és tartós békét. Az idealista Szent Bernát, Erik Várden trapista püspök hétfő délelőtti emelkedése. Isten segítsége, Várden atya harmadik lelki gyakorlatos emelkedése. Akkor válunk szabaddá, ha úgy szeretjük a világot, ahogy Krisztus. Negyedik vatikáni lelki gyakorlatos emelkedés. Leó pápa, csak a békés szívek építhetnek igazságos és tartós békét. 14. Leó pápa előszót írt a Béke legyen veled című könyvhöz, melyet Harper Collins szerkesztett, és ami február 24-én jelent meg az USA-ban és az angol száz országokban. A kötet a vatikáni könyvkiadó tavaly augusztusban megjelent, és Legyen béke, angol változata, melyben összegyűjtötték a Szent Atya addig elhangzott beszédeit. A béke korunk egyik nagy témája, ajándék és egyben feladat is. Istentől kapott ajándék, melyet az emberek építettek a századok folyamán, kezdi előszavát a pápa. Olyan világban élünk, melyet túl sok konfliktus sebez meg, és kegyetlen ellenségeskedés sújt. A szélsőséges nacionalizmus lábbal tiporja a gyengébbek jogait. Még mielőtt szétzúznák a csatatéren, a béke az emberi szívben val kudarcot, amikor engedünk az önzésnek és a kapzsiságnak, és amikor hagyjuk, hogy a részérdekek kerekedjenek felül a közjó helyett. Sok szerző elmondta, hogy amikor nem akarjuk mások történetét meghallgatni, akkor elkezdjük megfosztani őket méltóságuktól. A másik elszemélytelenítése az első lépés minden háborúhoz. Másokat megismerni pedig a béke megízlelése. Ahhoz azonban, hogy megismerjük, előbb tudni kell, hogyan szeressünk. Szent Ágoston azt mondta, hogy senkit nem ismerhetünk meg, csak a barátságon keresztül. A békének kettős dimenziója van. A függőleges, ami az Istentől kapott ajándék, és a vízszintes irányú, ami az emberi felelősség kérdése. A béke Isten ajándéka, amit minden idők emberének adott Jézus születésével Betlehemben. Az angyalok békét hirdettek a földön, mert Isten emberré lett. Olyan mélyen magára vállalta emberségünket, hogy keresztjével szétzúzta a bűn ellenségességét. Isten dicsősége leszállt a földre, hogy végtelen jósága részesévé tegyen minket. Ez az ajándék felelősségre szólít, hogy jó akarattal válaszoljunk rá. Meg kell tanítanunk a gyerekeknek, hogy tiszteljék egymást. Le kell győznünk személyes büszkeségünket, hogy helyet adjunk másoknak, a családban, a munkahelyen, a sportban. Isten soha nem áldja meg az erőszakot, nem hagyja jóvá a másik kihasználását és a föld kizsákmányolását sem. Tehetetlennek érezhetjük magunkat a sok háború láttán, melyeket a világban vívnak. Sokféleképpen válaszolhatunk a tehetetlenség globalizációjára. A hívők elsősorban az imával. Az imádság az a fegyvertelen erő, ami csak a közjót keresi, kivétel nélkül. Imádkozva lefegyverezzük az egónkat, és képesek leszünk az önzetlenségre és az őszinteségre. Leó pápa rámutatott, hogy a szívünk a legfontosabb csatatér. Ott kell megtanulnunk a vértelen, de szükséges győzelmet a halál és az uralkodás késztetései felett. Csak a békés szív képes békés világot építeni. A kiengesztelődés kultúráját kell gyakorolni, erőszakmentes műhelyeket létrehozni, olyan helyeket, ahol a másik iránti bizalmatlanságból találkozás születik. A szív a béke forrása. Itt kell megtanulnunk, hogy találkozzunk, bízzunk, hallgassuk és értsük meg a másikat, ahelyett, hogy bezárkóznánk. A politika és a nemzetközi közösség felelőssége, hogy elősegítse a közvetítést a konfliktusokban, a párbeszéd és a diplomácia művészetével élve. Urunk Istenünk, adj nekünk békét, add meg a pihenés békéjét, a szombat békéjét, a le nem nyugvó békét. Szent Ágoston szavaival kérjük az atyát, hogy adja meg az igazságos és tartós béke áldott kegyelmét a világnak, minden embernek, különösen azoknak, akiket elfeledtek és a legtöbbet szenvednek, zárja előszavát 14. Leó pápa.
Az idealista Szent Bernát, Erik Warden trappista püspök hétfő délelőtti elmélkedése. Az apostoli palota Szent Pál kápolnájában, a Szent Atya és a római kúria tagja jelenlétében hétfőn délelőtt tartotta meg Erik Warden trappista püspök második lelkigyakorlatos elmélkedését, ezúttal az idealista Szent Bernátról. Megállapította, hogy ő hatalmas karizmájú ember volt, óriási munkabírással, de természete szeszélyes is volt, így hát ő hatalmas feszültségeket hordozott magában, amiket ki kellett aztán egyensúlyoznia. Milyen ember volt Szent Bernát? Honnan származott? Tette fel a kérdést a trappista püspök. Egy biztos, hogy kiemelkedett a 12. századi ciszterci mozgalomban, hatalmas karizmájú ember volt, óriási munkabírással. Sokan köztük olyanok is, akiknek jobban kellene tudniuk, úgy vélik, hogy ő alapította a rendet. Ez biztosan nem így van, bár valóban nagy port kavart, amikor 1113-ban, 23 évesen, 30 társával megérkezett. Az 1098-ban alapított szitói vállalkozás egyszerre volt újítás és reform. Az alapítók Novum Monasteriumnak, új monostornak nevezték otthonukat. Tervük elsősorban nem valami vagy valaki elleni reakció volt, és hála Istennek ezért is maradt meg, mivel a reakciós tervek előbb-utóbb semmivé válnak. Első pillantása a ciszterci terv konzervatív volt, mégis a kezdeményezők újításokat vezettek be, ilyen volt elsőként a gyümölcsöző párbeszéd. A saját ítélő képességébe vetett bizalom Bernátot időnként rugalmassá tette bizonyos eljárások betartásában, amelyeket egyébként állítása szerint követett. Az egyház szükségleteiről alkotott elképzelése néha merev álláspontok felvételére késztette, ami híves pártpolitikai szellemhez vezetett. Ő azonban nem volt képmutató. Őszintén alázatos, Istennek odaadó, gyengír kedvességre képes, hűséges barát volt, aki képes volt összebarátkozni korábbi ellenségeivel is, és Isten szeretetének meggyőző tanúja lett. Magában ragadó figura volt, és maradt is. Dom James Fox, aki az USA Kentucky államában fekvő Getsemani ciszterci apátság vállalkozó szellemi apátja volt 1948 és 67 között, egyszer dühösen írt a szerzetes társáról, Thomas Mertonról. Olyan elektromos az ő elméje. Merton irritálta Foxot ötleteivel, megérzéseivel és kitartásával. Fox azonban tudta, hogy Merton őszinte. Tisztelte őt, élvezte a társaságát, és az apátságban töltött idejének nagy részében éppen Merton atyánál végezte el Szent Jónásait. Természetesen nem lehet Thomas Merton tervói Szent Bernáthoz hasonlítani, de van egy bizonyos hasonlóság a jellemükben. Bernát nyilván nem ismerhette az elektromosságot, de természete szeszélyes is volt, így hát neki hatalmas feszültségeket kellett hordoznia és kiegyensúlyoznia. Szent Bernátnak a megtérésről szóló tanítása páratlan bibliai kultúrájából és átgondolt teológiai meglátásaiból ered. Ám az idő múlásával egyre inkább abból a személyes küzdelméből is fakadt, amivel megtanulta, hogy ne abból induljon ki, hogy az ő útjai mindig helyesek, hiszen tapasztalatai sebei és az őtét kihívások arra tanították, hogy megkérdőjelezze saját előfeltételeit, és egyre inkább megcsinálja Isten irgalmas igazságosságát. Szent Bernát kiváló társ mindazok számára, akik nagybőti exodust, kivonulást vállalnak az én központuságukból és büszkeségükből, abban a vágyban, hogy az igazságot kövessék, miközben tekintetüket Isten mindenható megvilágító szeretetére szegezik. Isten segítsége, Warden atya harmadik lelkigyakorlatos elmélkedése. Hétfőn délután 5 órakor Isten segítsége címmel tartotta meg Erik Warden trappista püspök harmadik lelkigyakorlatos elmélkedését Leó pápa és a római kúria számára, amit csendes szentségimádás és az esti zsolozsmai imádság követett. Vard Mária, a 17. század nagy keresztény pedagógusa ezt mondta nővéreinek: tegyétek meg a tőletek telhetőt, és Isten megsegít titeket. Az a gondolat, hogy Isten tud és akar is segíteni nekünk a nehézségeinkben, a bibliai hit axiómája, bizonyítása nem szoruló alaptétele. Ez különbözteti meg Ábrahám, Izsák és Jákob istenét, aki Krisztus Jézusban megtestesült együttérzéssé vált a filozófiai mozdíthatatlan mozgatótól. A 90. Zsoltár a következő verssel kezdődik: qui habitat in adjutorio altissimi, aki a magasságbeli segítségében lakozik. Ebből adódóan Isten segítségét Szent Bernát úgy határozta meg, mint egy lakhelyet, abban az értelemben, hogy ez egy olyan valóságot alkot, amely fenntart minket, amelyben képesek vagyunk élni, mozogni és létezni. Isten segítsége nem alkalmi, tehát nem első segélynyújtás, amelyet akkor keresünk fel, amikor egy ház lángokban áll, vagy ha valakit elüt egy autó, mintha most a 112-es segélyszámot hívnánk. De mi a helyzet akkor, amikor istenfélő emberek buknak el és elhagyatottnak tűnnek? Mi a helyzet akkor, amikor a mennyekhez kiáltunk, de válasz nélkül maradunk, és csak saját hangunk vigasztaló hangját halljuk, tette fel a kérdés Várden atya. Ennek az állapotnak a bibliai alakja Jób, akinek nagyszerű könyve egy háromtételes szimfóniaként fogható fel, amely a zsigeri síralomtól a fenyegetés bemutatásán át a kegyelem váratlan megtapasztalásáig halad. Jób nem hajlandó elfogadni barátai érvelését. Nem hajlandó elhinni, hogy Isten számításba venné az ő életét, mint egy mérlegre téve azt. Mégis eltökélt szándéka, hogy Istent megtalálja a szenvedésben, hősiesen felkiáltva, ki más tehetné ezt, mint ő. Hívő emberekként a vallást egyfajta biztosításnak tekinthetjük, annak biztos tudatában ugyanis, hogy számíthatunk Isten segítségére, azt hiszük, hogy már is biztonságban vagyunk a veszélytől. A világ összeomlani látszik, ha és amikor a gonosz lesült ránk. Hogyan nézzek szembe az értelmetlennek tűnő megpróbáltatásokkal, amelyek már is lerombolják a védőbástyáimat? Vajon az Istennel való kapcsolatom egyfajta egyezkedő tárgyalás, és amikor nehézé válnak a dolgok, hajlok arra, hogy kövessem Jób feleségének tanácsát, aki így szólt: átkozz meg Istent és hallj meg! Isten lehetővé teheti egy új és áldott világot azáltal, hogy lerombolja azokat a falakat, amelyeket a világnak hittünk, azokat a falakat, amelyek között valójában fulladoztunk. Ám Isten segítségében élni, ahogy a Szent Bernát tanítja nekünk, nem azt jelenti, hogy biztonságban élünk. Azt jelenti, hogy áthaladunk a siránkozáson és a fenyegetésen, hogy megtanuljunk kegyelemmel élni ezen az új mélységi szinten, és így tudjuk mi azt lehetővé tenni mások számára is, hogy rátaláljanak arra, foglalta össze Várden atya harmadik lelki gyakorlatos elmélkedését.
Negyedik nagybőti elmélkedés. Akkor válunk szabaddá, ha úgy szeretjük a világot, ahogy Krisztus. Kedden délelőtt a pápa és a római kúria tagjainak tartott negyedik nagybőti elmélkedésében a trapista szerzetes a szabadság keresztény fogalmát elemezte. Várden püspök rámutatott: nem saját akaratunk követése által, hanem a Krisztusban felszabadult világért felajánlott életünkkel leszünk szabadok. Olykor a szenvedés segít az igazságosság ügyének, ha az erőre nem erővel válaszolunk. A keresztény szabadság nem abban áll, hogy erővel meghódítjuk a világot, hanem abban, hogy a keresztre feszítés szeretetével szeretjük, olyan nagy lelkűen, hogy azt kívánjuk, életünket adjuk azért, hogy a világ Krisztusban felszabaduljon. Ezt húzta alá február 24-én kedden délelőtt a vatikáni pálkápolnában mondott elmélkedésében Erik Várden norvég trapista püspök. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. A 90. Zsoltár sorára reflektálva Szent Bernát ciszterci apát gondolatát idézte Várden atya. Bernát szerint az emberi lény, amikor elfeledkezik lelki természetéről, állatiasságba süllyed, Így azt tűnik természetesnek nekünk, hogy a magunk módján cselekedjünk, kielégítsük vágyainkat és megvalósítsuk terveinket, hivalkodjunk ötleteinkkel. A szent szerzetes azt kéri a lesüllyedt embertől, hogy vegye észre, fenevaddá vált, amit a vadászok csapdába akarnak ejteni. Nagybőjt idején kettős feladat vár ránk. Világosan felismerni a ránk leselkedő vadászokat, majd kigyógyulni önnön rabságunkból. Ahhoz, hogy hitelesen hirdessük az evangélium felszabadító erejét, először is meg kell tanulnunk, mit jelent szabadnak lenni. Ehhez alapvető tudni, hol és hogyan esünk csapdába, hogy aztán kiszabaduljunk belőle, és sasszárnyakra keljünk. A gazdagságot pénzben vagy elismerésben mérő világgal kötött szövetségünk azonban sasokból tyúkokká alacsonyít le minket. Szent Bernát azt tanácsolja, hogy tudatosítsuk magunkban, Krisztusban nyertük el a szabadságot. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy megváltását ajándékként fogadjuk, örömteli hálával. A szabadság emblémája Isten fia marad, aki kiüresítette magát, mutatott rá a trapista szerzetes. Az atya akaratának feltétel nélkül igent mondva, Krisztus arra emlékeztet minket, hogy a keresztény szabadság eszmény elfogadása magában foglalja a szenvedést. Amikor azt mondja nekünk, hogy ne szegüljünk szembe a rosszal, akkor nem azt kéri, hogy viseljük el az igazságtalanságot, hanem megérteti velünk, hogy olykor az igazság ügyét a szenvedés jobban szolgálja, amikor nem vagyunk hajlandók erővel válaszolni az erőre. Ez pedig nagyon távol áll attól a szabadság eszménytől, ami a norvég lelki gyakorlatos mester szerint a közbeszédet uralja. Óvakodjunk attól, amikor a szabadságot az erő túszaként manipulálásra használják, hogy olyan személytelen alanyok cselekedeteit igazolják vele, mint a párt, a gazdaság vagy egyenesen a történelem. Keresztény olvasatban semmilyen elnyomó politika nem lehet felszabadító, ha ideológiai szabadságra épül. Az egyetlen valóban jelentős szabadság egyéni lehet csak, és egyik személy szabadsága sem törölheti el a másikét. Várden atya kedd délelőtti elmélkedésében végül megállapította, hogy a mai európai politikában széles körben használják ki a szabadság zsargonját, feszültséget gerjesztve. Amit a társadalom egy része felszabadítónak érez, azt mások elnyomásnak tartják. Szemben álló vonalak alakulnak ki, ahol mindkét oldal a szabadság zászlaját emeli a magasba. Éles konfliktusok születnek a felszabadítónak gondolt programok összeférhetetlenségéből. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt, jelentette ki Semmén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán. A miniszterelnök helyettes a háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte, legyen bármilyen is az ukrán-magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja a menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak. Oroszország továbbra is nyitott az ukrajnai konfliktus békés rendezésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője szerint erre első körben Nagy-Britannia beavatkozása miatt nem volt lehetőség. Oroszország hírszerzői információk alapján attól tart, hogy Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát. Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, nagyon szkeptikus a rövidtávú béke lehetőségével kapcsolatban. Vladimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangoztatta, megvédtük Ukrajnát és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóság teljes és tartós békét, szögezte le. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba Kijevben, hogy a 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. A magyar kormány megtette a szükséges lépéseket és nem fog engedni Ukrajna zsarolásának azzal kapcsolatosan, hogy a szomszédország nem indította újra a kőolajszállítást a barátságvezetéken, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a transzatlanti földgáz együttműködési csúcs találkozó előtt nyilatkozott Washingtonban. Aláhúzta, Magyarország kiegyensúlyozott, minden földrajzi irányba kapcsolatokat fenntartó energiapolitikát folytat, hiszen ez az ország ellátás biztonságának legfőbb garanciája. A tárcavezető a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Paladinónak. Ő a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivője. A barátság kőolajvezeték leállását az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadások okozták, közölt az Európai Bizottság szóvivője. A helyreállítás a biztonsági helyzet miatt nem zárult még le, a munkálatok a biztonsági helyzet függvényében rendszeres orosz támadások mellett haladnak, tette hozzá Anna Kajza Itkonen a Portfólió gazdasági portál tudósítása szerint. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését, mondta Varga Mihály. Csak az elfogadott opciót tárgyalták, az volt az egyetlen, jelezte a jegybank elnök. A 24.hu portál beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség bennfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult egy a MOL-lal kapcsolatos ügyben. Január 27-én megszakadt az orosz olaj Magyarország felé irányuló szállítása, ez követően került sor részvények értékesítésére. A MOL NRT 4 vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetsége szerint a barátság vezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs elmondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. 25 éves stratégiai keretmegállapodást és 6 éves finanszírozási szerződést kötött a kormány a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvánnyal. A tudós az eseményen arról beszélt, a csúcskutatás nem öncélú tevékenység, ebből születnek a felfedezések és a technológiai áttörések, amelyek új vállalkozásokhoz, iparágakhoz vezetnek. A versenyképesség kulcsa a csúcskutatás, fogalmazott Krausz Ferenc. 100-ra nőtt a hungarikumok száma, közölt az agrárminiszter. A tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta került fel a listára, ismertette Nagy István. Hangsúlyozta, hogy a hungarikumok nemzetpolitikai jelentőséggel bírnak. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz felettünk az ég a folytatásban. Egy-egy zápor, hódarazápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben aztán 10 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Géza nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. És ahogy szoktuk, nézzük meg a név eredetét. A Géza régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve. Török eredetű méltóságnév, jelentése hercegecske. Mai formája a középkori írott forrásoknak a 19. századi téves olvasatából származik. Az eredeti kiejtésnek megfelelően gyejcsa, gyécse vagy décse lenne. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Most miért fújjunk szét? Téged lesz nagyon. Kérdés, amire válasz nincs, tudom. Csak ha már túl vagy a holnapon, úgy sem tudod, hogy mennyit ér. Mi játszod, de mikor végül véget ér, ami vár, lehet. És a rossz út járható. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a sodró árvíz. Keserű méz, amíg érzel mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a sodró árvíz. Keserű méz, amíg érzel mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Lehet, hogy túl nehéz, néha így nem is édes már a méz. S bármi volt, csak tűz, mint a víz elolt. De nincsen keserű tévedés, mert minden ilyen egy újabb ébredés. Kicsit fáj, de érted, ha ott vagy már. És a rossz út járható. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a csontró árvíz. Keserű méz, amíg érzel mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a csontró árvíz. Keserű méz, amíg érzel mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Csak is éles, sose kérdez milyen. Sok a válasz, de csak válasz, igen. Csak is éles, sose kérdez milyen. Sok a válasz, de csak válasz, igen. Csak is éles, sose kérdez milyen. Sok a válasz, de csak válasz, igen. Csak is éles, sose kérdez milyen. Sok a válasz, de csak válasz. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a sodró árvíz. Keserű méz, amíg érzel mindegy, milyen rossz vagy jó az íz. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a csontró árvíz. Keserű méz, amíg érzel mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Ilyen ez a keserű méz, amíg ész nem számít, hogy a tűz után jön a csontró árvíz. Keserű méz, amíg érzel mindegy, ilyen rossz vagy jó az íz. Vagy jó az íz.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, a megszálló szovjet katonai hatóságok 1947. február 25-én jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évet töltött fogságban. 1953-ban megszületett Keveházi Gábor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncos, koreográfus. Érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Tanulmányait az Állami Balett Intézetben és a Leningrádi Vaganova Intézetben végezte. Számos nemzetközi versenyt nyert, eltáncolta a balettirodalom összes főszerepét. Feleségével, Bán Teodórával 20 éve koreografál, 1986 óta saját iskolát tartanak fenn. 1988-tól az Állami Balett Intézet évfolyam vezető tanára, 1989-től a Nemzeti Balett igazgatója. 1934-ben megszületett Pápai Erzsi, Jászai Mari díjas színésznő. Érdemes színész, a Nemzeti Színház örökös tagja. A nála 30 évvel idősebb Rádai Imre felesége volt. Legnagyobb sikerét Erzsébet királynőként aratta a Stuart Máriában a 60-as évek végén. Váradi Hédi és Besenyei Ferenc partnere volt. Ő maga pályafutása egyik legnagyobb kihívásának Margit királynét tartotta Shakespeare harmadik Richardjában. 25 évesen játszotta el a szerepet, amelyet ráadásul beugróként egy éjszaka alatt kellett megtanulnia, majd ezután 200-szor játszotta. 1944-ben megszületett Vidovszky László, Erkel és Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus. 1981-ben meghalt Bihari József, kétszeres Kossuth díjas színész, érdemes és kiváló művész. Művészetére a megfontoltság, az egyszerűség, a művészi hitelesség volt jellemző. Színpadi szerepei közül kiemelkedő volt a Bang Bang Tiborcának alakítása. Ismertebb filmszerepei, az Emberek a havason, a 20 óra, a Ludas Matyi, az Úri Muri és a Szakadék. 2016-ban meghalt Psota Irén, a Nemzet színésze, kétszeres Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. Érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Kezdetben Dávid Irén néven szerepelt. 1952-ben végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát. Leghosszabb ideig a Madách Színháznál dolgozott. Partnerei voltak Pécsi Sándor, Kismanyi, Tolnai Klári, Gábor Miklós. Minden műfajban otthon érezte magát, szerepei a tragédiától a musicalen át a vígjátékokig terjedt. A tragédiákban finoman meg tudta csillogtatni a humort, a vígjátéki szerepeiben a rejtőzködő tragédiát, a csak rá jellemző egyedi utánozhatatlan gesztusaival, senkivel össze nem téveszthető orgánumával. Számos filmben nyújtott felejthetetlen alakítást. Emlékére Almási Éva 2017-ben megalapította a Psota Irén díjat, melyet minden évben egy olyan színésznőnek adományoznak, aki színpadi sokszínűségével és kiemelkedő képességeivel Psota örökségéhez méltó. 1723-ban meghalt Christopher Wren, angol építész, matematikus és csillagász, aki Londont újjáépítette az 1666. évi tűzvész után. Főműve a londoni Szent Pál katedrális. A londoni tűzvész után megbízást kapott a város újjáépítésének irányítására. Tervbe vette egy új épület a Szent Pál katedrális felépítését is, amelyet 1675-ben kezdtek el építeni az angol palladizmus stílusában. A barokk építészeti stílus Angliába nem jutott el. Az épület kupolája 110 méter magas, a római Szent Péter bazilika kupolájára hasonlít. Hagyományosan három hajóra tagolódik a templom belső tere, amelyet a kereszthajó egyenlő hosszúságú hosszhajóra és szentélyre oszt. A bejárati homlokzatot két torony és kettős oszlopok díszítik. A katedrális építése 1711-ben fejeződött be. 1552-ben eltemették Martinuci Fráter György bíborost, akit első Ferdinánd király utasítására gyilkoltak meg. A gyulafehérvári székesegyházban temették el. 1551. november 17-én gyilkolták meg. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk. Like happiness, joy, and love in my
good. As long as you take time to find the simple things that come without a price. The simple things like happiness, joy, and love in my life. I've seen enough from so many sides, and I hope you would agree that the best things in life.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.